a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, hogy te a mi Istenünk vagy, és ebben az istenségben, ebben az Istenben, amiki te vagy, megismerhetünk téged, mint személyes megváltónkat, mint mennyei édesatyánkat. Köszönjük, hogy gondviselő kegyelmed által őrizted meg az elmúlt hét minden napján a mi életünket, és felnyitottad reggelenként szemünket, és adtál új napot, új reményt, és új feladatokat, amelyeket igyekeztünk elvégezni. Köszönjük az erőt, amivel támogatsz minket. És szeretnénk most kérni téged a betegekért, akik kórházban vannak, akik nyomorúságokat hordoznak. Adj nekik erőt, adj gyógyulást, és állj melléjük. És szeretnénk most úgy, mint gyülekezet eléd állni, kicsinyek, öregek, idősek egyaránt, hogy jelenj meg itt középen, és mondd el nekünk annak a csodának a titkát, amely újra meg újra felragyog ennek a gyülekezetnek életében. Hogy milyen, amikor minden történelmi kor, minden emberi gyarlóság ellenére egy új korszakot kezdesz írni a történelem könyvébe, és megáldod azokat, akik a te házadon munkálkodnak. Köszönjük, hogy nem a körülményekre nézel, hanem a te ígéretedre, amit tettél személyesen nekünk, és tettél ennek a gyülekezetnek, egyházadnak, népednek életébe. Jöjj és szenteld meg Isten tiszteletünket, ragyogtasd fel a te igédet, orcádat közöttünk, hiszen ezért jöttünk ide. Szentlélek, Úristen, légy jelen közöttünk. Amen. Isten igéjét, testvéreim, a Királyok könyvéből olvasom, a Királyok könyvén második könyvéből, a 22. rész első 11 verséből. Tekintettel a hosszabb ige szakaszra ülve hallgassátok meg Istennek igéjét. Nyolc esztendős volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett, és 31 esztendeig uralkodott. Jeruzsálemben az ő anyjának neve Jehidda volt, és kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, és járt az ő atyának, Dávidnak minden útjában, és nem tért el sem jobbra, sem balra. És történt Jósiás király 18. esztendejében, hogy elküldte a király Sáfánt, az Iródeákot, az úrházához mondván: menj fel Hilkiához, a főpaphoz, és számoljátok meg az úrházában begyűjtött pénzt, amelyet gyűjtöttetek az ajtó őrizők általánőktől. És adják azt az úrházában való mívesek pallérainak kezébe, hogy adják azt munkásoknak, akik az úrnak házán dolgoznak, hogy a háznak romlásait kijavítsák. Az ácsoknak, az építőknek és a kőműveseknek, hogy fákat és faragott köveget vásároljanak a ház kijavítására. És mondta Hilki a főpap Sáfánnak, az Iródeáknak: megtaláltam a törvénykönyvet az úrházában. És Hilkia odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. És elment Sáfán az Iródeák a királyhoz, és megvitte a királynak a választ mondván: a te szolgáidet veszették a pénzt, amely a házban találtatott, és odaadták azt az úrházában munkálkodó pallérainak kezébe. És mondta Sáfán az Iródeák a királynak: egy könyvet is adott nékem Hilkia pap. És felolvasta azt Sáfán a király előtt. Mikor pedig hallotta a király a törvénynek könyvének beszédeit, felkelt trónjáról, és megszaggatta az ő ruháit. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai Isten tiszteletem, családi Isten tiszteletem, ahol a 8. osztály fog műsort adni, már egy picit előre szaladva a reformációról, és egy olyan témáról, amely eleve adta ennek a felolvasott ige szakasznak az aktualitását. Amikor Andrénivel beszélgettünk a műsorról, akkor rögtön mondtam neki, hogy erről az igéről szeretnék beszélni. Hiszen nem csak ez az apropója ennek a mai Isten tiszteletnek, hanem az is, hogy Istennek legyen hála az elmúlt héten, elkezdődött hátul a templom tetejének renoválása, és ha Isten megtart bennünket és élünk, akkor a következő időszakokban ezen fogunk munkálkodni, hogy az Úr házának repedéseit kijavítsuk és helyreállítsuk. Az a történet, amit a Bibliából felolvastam, az egy történelmi esemény, amely úgy vonult be Izrael történelmébe és az Ószövetség történelmébe, hogy Jósiási reform. Ez az Ószövetség legnagyobb vallási megújulásának története. Az akkori korban ez legalább akkora jelentőséggel bírt, mint 1517-ben a reformáció, és mondjuk a katolikus egyházban a II. Vatikáni zsinat. Több analógiát is észre lehet venni a mi korunk és az akkori kor között, és több analógiát is lehet észrevenni az akkori gyülekezet és az alsóörsi gyülekezet között. Ezekről szeretnék ma beszélni. Hadd foglaljam röviden össze az eseményeket. Jósiás 8 éves volt, mikor királlyá koronázták, Krisztus előtt 639 és 609 között uralkodott. Fiatal kora ellenére azt olvashatjuk róla a Bibliában, azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Ez az Isten hit, ez az engedelmesség, abban a korban egyáltalán nem volt jellemző. Hiszen a király elődei, többek között például Manassé, aki 55 évig uralkodott, a jeruzsálemi salamoni szent templomba megengedte a népnek, a papoknak, hogy építsenek Baálnak, építsenek aserákat, és építsenek olyan oltárokat, ahol a nép leborulhat az ég seregei előtt. Meggyalázták az Isten templomát, és emberek úgy jártak be a szentek szentjéhez, hogyha akarták, mint hogy a mai világ gyakorlatilag ugyanezt csinálja, áldoztak egyet az élő Istennek, és áldoztak egyet a bálványoknak. Jósué idejében egy olyan időszakot írunk a történelemben, amikor a templom megszentségtelenedik, és sorra hoznak olyan döntéseket, amely elfordítja a népet az élő Istenbe vetett hittől. Például csinálnak egy olyan dolgot, hogy építenek egy szentélyt Bételben. Látszólag semmit mondó történet, van még egy templom. Igen ám, de Bételnek, a szent helynek valóban szent jelentése van. Hiszen Ábrahám először ott állít oltárt, amikor Isten megszólítja őt, és kihozza Ur-Kazdimból. Jákob ott látja az isteni látomást, a Jákob lajtórjáját, az álmot, ami után megváltozik az élete. És ő az, aki elnevezi Bételnek, Bét-élnek, Isten házának. És ebbe a szentélybe is mehettek az emberek, és áldozhattak ide is, és oda is. Kedves testvéreim, ebben a korban, ebben a történelmi korszakban egy 8 éves fiú királlyá koronázása azt hiszem sok mindent elárul. Ott vannak a vének, ott vannak a nép vezetői, találtak egy gyereket, felültették a trónra, és mindenki azt csinál, amit akar. Zavarosban halásznak, mindenki a maga érdekeit nézi, kettős életet élnek, és innentől kezdve az, ami számukra a legfontosabb volt, és ezért lesz óriási jelentőségű, hogy megtalálják a törvénykönyvét, ami a népnek a legfontosabb volt, az egy Istenbe vetett hit szinte megszűnik létezni. De milyen az Isten? Én nekem meggyőződésem, hogy az Istennek van humora. És sokszor jókat nevet, talán szegény kínjába az emberiség életén. Jön egy 8 éves fiú, és 10 év uralkodás után 18 évesen kimondja azt, ami mindent megváltoztat. Újítsuk meg a templomot. Szedjük össze a pénzeket, adjuk oda az ácsoknak, a kőműveseknek, és induljon egy új korszak. És ennek az új korszaknak az első gyümölcse, hogy valahonnan előkerül a törvénykönyve, Mózes 5. könyve. Mindjárt fogok róla beszélni. Milyen jellemző, nem? Oltárok épülnek, papok áldoznak, hívek jönnek, mennek a templomba, csak a törvénykönyvet nem tudják, hol van. Isten előhozza, és elrendeli, hogy olvastassék fel. Ez a könyv, testvéreim, a Magyar Biblia szerint is az a címe, a törvény summája. Mózes 5. könyve arról szól, hogy ez a könyv eleve felütésként felidézi az Exodust, a kivonulást, hogy lássa meg a nép eddig az életébe, eddig a történelmébe, milyen elképesztő csodákat tett az Isten. Aztán megismétli a 10 parancsolatot, a 10 igét, amely szövetsége jeleként adatik az élő Istentől a népnek. Megmagyarázza. Elmondja, hogyan kell gyakorolni a vallást. Elmondja azt, amely szinte ügytörténeti jelentősége és átível mindenkoron a törvény summáját, amit mi is jól ismerünk, amiről Jézus beszél és hivatkozik. Szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat. Ennyi az élet rejtélye, ennyi a békesség rejtélye, és ennyi az áldás rejtélye. Szeresd az Isten, és szeresd a másik embert. És nem kell neked semmi más tenned, csak ezt gyakorold. Megtalálják ezt a könyvet, és viszik a király elé. És a király rádöbben valamire. Ez egy jel. Jel arra nézve, hogy a templom megújítása mellett itt az ideje annak, hogy az életük is megújuljon. Nézzük hát, hogyan tette ez a fiatal ember. Nem csak a maga életébe, hanem az egész gyülekezete életébe. Hogyan tette le a megújulás alapjait? Hogy jutott el A-ból B-be? És mi volt ennek a következménye? Nem olvastam föl, mert hosszú lett volna. De a 23. rész 4. versébe kiad egy parancsot. És megparancsolta a király Hilkiának, a főpapnak, hogy az Úr templomából hordjanak ki minden edényt, minden oltárt, amelyet a Baálnak, az Aserának és a mennyei seregeknek állítottak. Ez a király rájött, itt nincsen átmeneti állapot. A megújulás nem lehet úgy, hogy azt mondjuk talán. A megújulás Isten kezéből csak egyféleképpen jöhet el. Valamire nemet mond, hogy az újra igen tudjon mondani. Valami olyan dolognak kell történnie, amely valóban az Isten számára is olyan elfogadható erővel bír. Hogy egy ember azt mondja, igen, én innentől kezdve, mindjárt erről is fogok beszélni, mit jelent az, hogy fogadást tettek, mit jelent az, hogy kötést tettek Istennel. Megtisztítja a templomot. Kidobáltat mindent. És gondoljátok csak bele, hiszen reformációról fog szólni a műsor. Nem erről szólt, amikor a reformáció kidobáltatta a szobrokat. Hiszen erről szólt a történet. Nem lehet más a templomban, csak egyedül az a tiszta ige, amit Isten üzen nekünk. Nem erről szólt, hogy megtalálta a törvénykönyvet, és azt mondja, nem emberi magyarázatok kellenek ide, nem csak olvasmányok, hanem az ige tisztán hirdetése, szól a szkriptúra elve. És nem azt jelenti, hogy ez rossz, hogy az emberek szenteket szeretnek, tisztelnek és becsülnek. De nem nőhet Isten fölé. Nem rossz, hogy emberi szavak által magyaráztatik a Szentírás, de nem nőhet Isten igéje fölé. Ez a király rájött valamire. Itt van egy sorsdöntő fordulat, és ebben a sorsdöntő fordulatban, amely látszólag nem annak indult, jó példával kell előjárnia. Így olvastuk, amikor meghallotta a beszédeket, megszaggatta a ruháit, leszállt a trónról, és bűnbánatot tartott. De jó lenne megtanulni ezt a fiatal embertől. Mindig, minden új. Így és itt kezdődik. Minden új lelki korszaka a történelemnek. Mindig így kezdődik. És most nekünk, gondoljátok végig, én szinte beleborzongtam, amikor ezt így végig ki lehet mondani és el lehet mondani. Mi ácsokat fogadtunk, kőműveseket hívtunk, hogy ennek a templomnak egy új korszaka elkezdődjön. De mit ér az egész? Ha mögötte a törvénykönyv megtalálásával, velem az élem, nem állunk oda, nem állunk ki, és nem mondjuk ki, bűnbánatot tartok, és újat kezdek az élő Istennel. Gondoljátok végig, milyen bátorság kellett ehhez. Milyen erő kellett ehhez, hogy ez a fiatal ember kiáll, az őt királlyá kelő papok, vének elé, és mindezt nem csak mondja, hanem megteszi. Megtette, hogy Isten igére építi innentől kezdve az életét, a népe életét, a rábízottak életét. Alsóorsi gyülekezet. Az Isten adott nekünk egy nagy reméltatást, hiszen nem minden kornak adatik ez meg. Kérdés. A falak megújításán túl milyen megújítás megy végbe Isten lelke által a mi életünkbe? Hiszen egy már újat kezdett. A kérdés az, hogy odaállnak-e mellé a vének, a főpapok és a gyülekezet tagjai. Mert rájön ez a Jósiás valamire. Meg kell tisztítani az életünket. És felment a király az úr házába, és Júdeából minden férfi, és Jeruzsálem minden lakosa, és vitték az asszonyokat, és a gyerekeket. Mindenkit. És odaállt a király az emelvényre, és kötést tett az Úr mellett. Sokáig gondolkodtam rajta, hogy miért nem azt írja a Szentírás, hogy fogadalmat. Miért nem azt írja a Szentírás, hogy esküt. Tudjuk az egyik énekünkből. Ó, sok szép ígéretem! Ó, hányszor megtagadtam! Tudta ez a király, hogy kevés itt esküdözni. Itt valami olyan dolgot kell tenni, hogy oda kell kötni az életét. Oda kell kötni a népe életét Isten mellé. Mert tudja nagyon jól, jönnek olyan napok, amikor megint majd elbukunk, amikor megint mélységeket élünk meg. De egy dolog 100%-osan biztos, amit Józsué kimond a sikemi országgyűlése. Én és az én házam népe. Az Úrnak szolgálunk. És itt kezdődik a fordulat. Itt kezdődik egy teljesen új korszak. A bűnbánatot tartó király oda köti az életét, az övéi életét, Isten mellé. És figyeljétek meg ezt a képet. Azt mondja, fölteleltek mindenkit Jeruzsálemből. Ott ültek a férfiak, ott ültek az asszonyok, ott ültek a gyerekek. És azt mondták, újat kezdünk. Ez a király észrevette. Az Isten adott egy jelet. És ez a jel arról szól, hogy odaáll népe mellé újra. És ami eddig volt, minden erényével és minden bűnével, elmúlt, és új kezdődik. És nem szeretnék belemenni, de a történelemből tudjuk, hogy ez a reform 200 évig visszatartotta Isten ítéletét a nép életében. Ha Józsiás reformja nem lett volna, 200 évvel hamarabb elpusztult volna a város. Gondoljátok végig, mit jelentene a mi reformunk, megújulásunk? Csak 200 év. Még életet adna ennek a templomnak, ennek a gyülekezetnek, Alsőrs életének, népünknek és egyházunknak. Fölterelt mindenkit, és azt mondta, kötést teszünk. Oda kötjük az életünket. És ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve ki kell bújni a bőrünkből. Tudjátok, sok vallási fanatista itt rontja el. Azt mondja, én Istené leszek, innentől kezdve nem nézek tévét, nem járok társaságba, nem tudom én mit csinálok. Nem ezt akarja az Isten. Az Isten egy dolgot akar, hogy az életednek a leghangsúlyosabb, legnagyobb prioritása ő maga legyen, és minden más alárendelteti. Azt akarja, hogy az Isten végre nem csak vallásos Isten legyen, hanem olyan személyes Isten, akinek az igéje megszólal a kezedben, akihez, ha imádkozol, tud veled beszélni, és nem csak az, hogy a plafonról húlik vissza. Megtalálja a könyvet, Mózes 5. könyvét, és ez a könyv különös dolgokat mond. Hogyan élj Istennel, és hogyan élj a másik emberrel. És megújul egy olyan élet, egy olyan nép, amely régen ezt tudta, élte, gyakorolta, de elfelejtette. Mit kezdjünk mi ezzel az egésszel? Kövessük Jósiás példáját, és sorrendjét. Hogyan kezdte? Elkezdett munkálkodni. Isten ügyé. Megadatik nekik a nagy változás, de csak azért, mert lép Isten felé. Hogy mondja az ige, közeledjetek Istenhez, és Isten is közeledni fog hozzátok. megszaggatja a ruháit, és bűnbánatot tart. Mert tudjátok, Isten nem a világot, nem a másik embert, nem a szomszédomat akarja megjobbítani és megváltoztatni, hanem először engem, és rajtam keresztül a többit. Hogy mondja Jézus, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója, és nem a világ tehet róla, a sötétség van, vagy ha ízetlen. Megszaggatja a ruháit, és új szövetséget köt. Leteszi azt, ami volt, és újat kezd. Tudjátok, megint nem olvastam föl, de a következő rendelete az visszaállítja a páska vacsorát. Mi reformátusok különösen is tudjuk. A páska vacsora az Úr vacsora. Ahol mindent ott lehet hagyni, és minden új erőt fel lehet venni. Összehívta a népet. Ma összehívott bennünket ide az Isten. És kimondja azt, ami az életének legfontosabb üzenete. Minden bűn, minden körülmény, minden emberi gyarlóság ellenére kötést tesz Isten mellett. És ebben a kötésben ott van a jövendő, ott van az élet. És milyen jó látni, nem most ebben a templomban. Összehívta az öregeket, a véneket, a férfiakat, az asszonyokat és a gyerekeket. És akik ott voltak, mind kötést tettek Isten mellett. És az életükre áldás szállt. Nézel-e most így magad? És végül pedig, elmenvén, megcselekedte azt, amit Isten mondott. Megtisztította az életét, megtisztította a hitet, megtisztította a népe életét, és újjáépítette a templomot. És ahogy már mondtam, 200 évig elkerülte a népet a veszedelem. Nem véletlen, hogy azt írja róla a Szentírás. Nem volt ő hozzá hasonló király, ő előtte, sem ő utána. Így vonult be a történelembe. Így lett a maga korának áldott eszköze, és így lett Isten megújító kegyelmének, képviselője az övéi életébe. Ma neked és nekem van lehetőségem ugyan ezt megtenni. Teszel a kötést velem együtt. Isten mellett. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy a te igéd mindig világos, mindig aktuális, és mindig egyértelmű. Hadd álljunk meg most előtted, így együtt. És mindannyian hadd mondjuk el neked, hogy ennek a templomnak a csendjébe mindazt, amit mi vétettünk. Olyan jó látni, hogy ennek a kornak, a mi életünknek, a mi korunknak adsz jeleket, adsz új lehetőséget, hogy ne csak a fizikális falak épüljenek, hanem olyan lelki tartalom legyen bennünk és körülöttünk, ami megváltoztatja mások életét is. Tudjuk, Urunk, hogy sokszor elbuktunk, sok mindenben meggyaláztuk mi is a beléd vetett hitet, hogy hány ígéretet megtagadtunk, mennyi eskü vált hazugságra a mi szánkba. De olyan jó látni, hogy te elhoztad nekünk az új szövetséget Jézus Krisztus vére által, és nincs olyan mélység, amelyből ne kezdenél velünk újat, nem emelnél velünk, nem emelnél fel minket az új szövetség kegyelmébe. Szeretnénk megköszönni templomunkat, azt a házat, amelyet te építettél, te szenteltél meg, és csak is a te jelenlétet tesz életté. Kérünk téged, viseld szíveden és gondodon ennek a templomnak felújítási munkáit, és miközben épülnek a falak, építs fel bennünket. Itt állunk most előtted, férfiak, vének, asszonyok, gyerekek, és szeretnénk a te megszólító szavadra úgy igennel válaszolni, hogy kötést teszünk mellét. Add, hogy ez így legyen. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és fogadjuk szeretettel az Endrődi Sándor Református Általános Iskola 8. osztályának ünnepi műsorát.
Értelmezte. A liturgiára az érvényes, hogy Urunk maga szóljon hozzánk szent igéje által, és mi szóljunk hozzá imádságban és dicsőítő énekben.
Ennek megfelelően a liturgiát a nemzeti nyelven tartották, és a pap és a nép kórus énekeit gyülekezeti énekekre helyettesítették. Az oltári szentség kiszolgáltatása mellett mi sem másik súlypontja, prédikáció, az ige hirdetés lett.
A katolikus liturgia nem engedi meg, hogy a megszentelt teret mások használjuk, így nem rendezhető kiállítás, színházi előadás, világi témájú hangversenye templomokban.
A II. Vatikáni zsinattal a misézési rendje is megváltozott. Az eddigi hatalmi misézést felváltotta a szemben misézés, azzal, hogy a papa nép felé fordult, a köztük lévő közösséget jelzi. Ezzel viszont közösen egy irányba való imádkozás szimbolikája végévé sem átült.
A görög katolikusoknál, akik a római katolikusoknál hagyománytisztelőbbek, a misézés mind a mai napig a népnek háttal történik. Azzal, hogy egy irányba fordulnak, kifejezik azt is, hogy együtt ugyanahhoz imádkozunk.
A templomok megjelenését érintő változások. A római katolikus templom díszes, falait festmények ékesítik. Oltárkép és szószék található benne, ami alatt szekrény, benne oltári szentség és tömjén. A templom tornyán kereszt van. Pap tartja a misét, ostját és bort osztanak a hívőknek.
A görög katolikus templom szintén díszes, szinte mindenben megegyezik a római katolikus templommal, kivéve, hogy a templom tetején kettős kereszt áll, és máson is erejt. Pap tartja a misét.
Mindezzel szemben a református templom dísztel, többnyire fehér falak jellemzik. Nincs oltárkép, viszont van szószék. Középen találjuk az Úr asztalát. Nálunk úrvacsora van, bort és kenyeret veszünk. Lelkész tartja az Isten tiszteletet. A templom tetejét kakas vagy csillag díszíti.
A gyülekezet az úrvacsora helyszíne körén települ, ahogyan régen Krisztust hallgatták követői, és ezt a központi teret az esetek nagy részében egy nyolcat képezi, amely gazdag szimbolikus tartalommal bír.
A református templomoknál ilyen kedvel az épülettel teljesen vagy részben különálló torony alkalmazása, amely a régi református templomok hazai sajátosságát idézi fel.
Liturgikus térkép meghatározó eleme a szószék és az úrasztal. Az utóbbi minden esetben körüljárható, esetenként korlát veszik körül. A korláton, hogy az úrasztal közelében egy állványon helyezkedik el, a keresztelésnél használt tálca és kancsó.
Keresztelőkutat nem építenek, ritka esetben a korábban meglévőt használják. Az asztal mögött vagy mellett a központi helyen a kiemelt szószék. A templom hosszant, vagy keresztirányú tengelyében.
A szószékhez kapcsolódik. Néha annak feljárójával egybeépülve a baldahinos papiszék. Szoktak ennek mintájára, de a szószék másik oldalán a presbiterek részére is kiemelt hasonló padokat építeni.
Atyám két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Ujjáit teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tartsd meg
meg két kezem.
Nagyon szépen köszönjük a műsort a gyerekeknek és a felkészítő tanároknak. Én nem is hallottam ilyen jó összefoglalását annak, hogy milyen liturgiai reformok mentek végbe a reformáció időszakába. Úgyhogy köszönjük szépen, mert ez igazán ismeretet gazdagító alkalom volt. A hirdetésekben szeretném felhívni a figyelmünket az adakozásra, a jövő heti alkalmainkra. Jövő heti alkalmainkat a megszokott rend szerint tartjuk meg. Szeretettel hívunk mindenkit, Isten tiszteletünket követően a készfogás és kivonulás után egy szeretett vendégségre, a gyülekezeti terembe, amelyre értelemszerűen a gyermekeinket és mindenkit, a gyülekezet minden egyes tagját hívjuk és szeretettel elvárjuk. Isten tiszteletünk végére érkezvén az áldás vételelő testvéreim, a 398. dicséretnek énekeljük mind az öt versét. A 398. dicséretünk első verse így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesül. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.